Úrunk Istenünk, szeretnénk mi is leborulni előtted, és azt kérni, hogy jöjj a szívünkbe. Hiszük azt, hogy ez a titka annak a változásnak, amit nagyon szeretnénk. Ahogy egyre inkább megismerjük a te ígédet, kívánjuk azt, hogy olyanok legyünk, mint te, de tudjuk, hogy saját erőmből ez nem megy. És olyan jó az Urunk, hogyha valamit már felfedezhetünk ebből, amit te elvégeztél a szívünkben, vagy amikor a társunkban létrehozol egy ilyen változást. Arra kérünk, hogy folytasd ezt a munkádat közöttünk, folytasd ezt a munkádat bennünk, és hadd legyen minél nagyobb a te dicsőséged. Amen. A Rút könyve az egyik legrövidebb és legtömörebb része az Ószövetségnek. Viszonylag hosszú szakaszt fogok belőle olvasni, kérlek, hogy hallgassátok türelemmel. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moáb mezején. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimélek volt, feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlon és Kiljon volt a neve, efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is jutottak Moáb mezejére, ott éltek. De meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlon és Kiljon is. Úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt menyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezejéről, mert meghallotta Moáb mezején, hogy az Úr rátekintett népére és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyaházába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyiketek nyugalmat találjon majd a férje házában. Aztán megcsókolta őket, és hangosan sírta. Ezt mondták neki, bizony veled térünk haza a népethez. De Naomi ezt felelte. Forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehet nekem még fiak a méhemben, akik férjeitek lehetnének. Forduljatok vissza, leányaim. Menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, ha még felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim, nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpa megcsókolta anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta, látod, sógornőd visszatért népéhez és isteneihez, térj vissza te is, sógornőddel együtt. De Rút ezt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy mindenáron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt, ketten, míg Betlehembe nem értek. Mikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és ezt kérdezték, nem Naomi ez? Ő ezt mondta nekik. Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött a menye, a moábi Rút is, Moáb mezejéről. Épp árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. volt Naominak férje után egy rokon, a név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimélek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a Moábi Rút Naominak, hadd menjek ki a szélűre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi ezt felelte neki, eredj leányom. El is ment, és kiérve a mezőre szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimélek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Épp akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és ezt mondta az aratóknak. Az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki. Áldjon meg az Úr! Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki éld a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. A moábi fiatalasszony, aki Naomival jött meg Moáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide. Talpon van reggeltől mostanáig, alig pihent egy keveset. Ekkor azt mondta Boáz Rútnak, hallgass ide, leányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és így áll abból, amiből a szolgák merítenek. Rút harcra borult a földig hajol, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet? Hogyan jöttél el egy olyan nép közé, melyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálót sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, mást falatodat az eszetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé, Boáz pörkölt gabonával kínálta. Az asszony pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is. Aztán föl kell tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolta szolgáinak, hadd szedegessen a kévék között is, ne pirongassátok, sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből. Hagyjátok ott, hadd szedje föl, meg ne szidjátok. Így szedegetett a mezőn egész estig. Mikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette, és hazament a városba. Megmutatta anyósának, mit szedegetett. Aztán elővette, és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél? Hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki pártfogásába vett. Ő megmondta anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinek, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi menyének. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi. Hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. A Moábi Rút pedig ezt mondta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének Rútnak. Jól teszed, lányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Rút tehát Boáz szolgáinak a nyomában járva szedegetett, míg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, de anyósánál lakott. Egyszer azt mondta neki anyósa Naomi, leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak a mi rokonunk Boáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel árpát szóra szérünk. Mosakodj meg, kent meg magad, vedd fel a ruhádat, menj le a szérűre. De nem mutatkozz az előtt a férfi előtt, míg be nem fejezte az evést és az ivást. Mikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, aztán menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút ezt mondta neki, megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinálta, hogy az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott, jól érezte magát, aztán elment, lefeküdt a garmada szélén. Ekkor odalopozott az asszony, fölhajtotta lábánál a takarót, és oda feküdt. Éjfél tájban a férfi fölriadt, és megfordult. Akkor látta meg, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte, ki vagy te? Az így felelt, én vagyok Rút, a szolgálód. Terítsd rá ruhát, szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te. Ekkor azt mondta Boáz, áldjon meg az Úr leányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt ezen az éjszakán, és ha holnap az vállalja a rokoni kötelezettségét, jó, vállalja. De ha nem akarja vállalni a rokoni kötelezettséget, akkor majd én vállalom. Az élő Úrra mondom, feküdj hát itt reggeli. Ott is feküdt a lábánál reggeli, de fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást. Boáz ugyanis ezt mondta, ki ne tudódjék, hogy ez az asszony a szérűre jött. Majd ezt mondta, add csak a rajtad levő nagy kendő, tartsd ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kimért 6 mérték árpát. Föladta a vállára, ő maga pedig bement a városba. Mikor Rút hazaérkezett az anyósához, megkérdezte, mi történt leányom. Az pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi velete. És ezt mondta, ezt a 6 mérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal. Ne menj üres kézzel anyósodhoz. Naomi ezt mondta, maradj nyugton, lányom, míg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog, mert nem nyugszik az a férfi, míg be nem fejezi ezt a dolgot még ma. Tovább is volna, de most nem fogom tovább mondani. A cím szerint tegnap ugye az elhagyásról beszéltünk, ma pedig ennek a másik feléről, a ragaszkodásról. Ez a két ige, hogy elhagy és ragaszkodik, ezek szerint összetartozik, és ezt Jézus maga is nagyon fontosnak tartotta, tulajdonképpen a házasságaink kötőanyagáról van szó, és Jézus ezzel meg is erősítette azt az üzenetet, amit ez a két szó így együtt hordoz. Miért is hoztam elétek most Rútnak a történetét? Azért, mert én úgy érzem, hogy a ragaszkodásnak a visszatükröződése az ő történetükön keresztül talán még inkább felnadítja, és közben olyan dolgok történnek családokon belül, amelyek a mai nap sem ritkán történnek meg, és érdemes ennek a fényében egy kicsit a saját életünkre is fény engedni, hogy hogyan működik ez nálunk. Ugye az előző napi történetünk mutatta, hogy milyen fontos elhagyni apánkat és anyánkat, de nem csak fizikailag, hanem lelki dolgokban is, hogy érdemes egyfajta kritikával szemlélni azt, ahogyan ők éltek, élnek, azokat a dolgokat számba venni, amivel eleresztettek bennünket, és hát ami méltó és alkalmas, az maradjon fent a rostán, ami viszont nem, azt igyekezzünk elhagyni. És most is olyan dolgokat láthatunk, amik hasonlítanak az akkori időre. Hogyha csak körül tekintünk és látjuk ezt a szárazságot, ami pont egy olyan időszaknak az idején következett be itt a mi országunkban, amikor háború dúl a szomszédban, amikor az az ország, amelyik egy nagyon jelentős ellátó szerepet jelent a gabona ellátás szempontjából Európában és más vidékeken is, harcban áll, és ezért nem tudja teljesíteni azt, ami a munkamegosztásból adódik. És láthatjuk azt, hogy emberek százezrei, milliói hagyják el az otthonukat, részesei vagyunk ennek, most már majdnem fél éve zajlik ez a háború, bármikor bekövetkezhet ilyesmi, és úgy tűnik, hogy nem vagyunk érintetlenek. Ebben az időben, amiben itt betekintünk, a Bírák korában egy ilyen huzamos szárazság bizony akár évekre meghatározó lehetett a megélhetés szempontjából. Így nagyon is érthető az, hogy úgy döntött a felelősen gondolkodó Elimélek, hogy elindul a családjával együtt, és egy olyan vidéken próbál letelepedni, ahol megvan a mindennapi kenyerük. Ez a bizonyos Moab, az Ézsaúnak az utódainak a területe, a Holt-tengertől keletre fekvő terület, egy magas fennsík, amelyik viszonylag jól ellátott csapadék szempontjából, ez a fennsík, ez termékeny is. Ide érkeznek meg, és itt telepednek le, és úgy tűnik, hogy minden a helyén van. Ugyanakkor meg kell tapasztalnunk azt, hogy bizony a dolgok azok forgandóak, és az ige azt írja, szinte belefacsarodik a szívünk, hogy egy tragédia következik be. Nem sokára Naominak a férje meghal Elimélek. Aztán tudósít bennünket az ige arról is, hogy a fiúk, akik időközben nagykorúvá váltak, feleséget vesznek maguknak a moábi népből, megnősülnek, családot alapítanak. De ahogyan a dolgok tovább mennek, egyszer csak az egyik, aztán a másik fiú is meghal. És nagyon keserves özvegy asszonynak lenni, különösen amikor egy ilyen szerencsétlenség van, hogy egyszerre három özvegy asszony van ott együtt, és azért az egészen másként működött abban az időben, mint ma. Ma van özvegyi nyugdíj, árvaellátás, mindenféle társadalombiztosítás, egyebek. Nem végtelenül kiszolgáltatott az, aki ilyen helyzetben marad, de akkor bizony férfi nélkül nem volt, aki eltartsa a családot, nem volt, aki megművelje a földet, és így tovább. Nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek ezek az asszonyok. Jó lehet, valamit is vagyonkájuk lehetett, volt, hol élniük, és így tovább. De ahogy az előbb mondtam, ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet. Együtt sírunk az özvegyekkel, de azért hadd kérdezzem meg azt, hogy mennyi időt töltöttek itt? 10 esztendő. 10 év óriási idő. De az előbb azt mondtam, hogy ezek a fiúk kamaszként érkeztek ide a családjukkal, megnősültek, és nem született gyermek. Az akkori ember pedig különös jelentőséget tulajdonított annak, hogy legyen gyermeke. Egészen másként álltak az akkori család szemlélettel és az akkori létszemlélettel az emberek az élethez. Hiszen nem az volt a lényeg, hogy mi egyedileg érvényesüljünk és működjön az életünk, lehetőleg valósítsuk meg a terveinket, a legnagyobb tehetségünk, a legnagyobb anyagi lehetőségünket jól használjuk, kigazdagodjunk meg és birtokoljunk mindent, amit csak lehet, hanem tulajdonképpen az életnek a jövő szempontjából volt lényeges üzenete, mégpedig az, hogy a nemzedékek tudják egymásnak átadni azokat az értékeket, amelyekre szertettek, és így perspektívája volt, jövője volt a családnak, jövője volt a nemzetnek, különösen abban a együttállásban, hogy Isten személyesen mondta Izrael fiainak, hogy nektek jövőtök van, mert én szövetséget kötöttem veletek. De hova lett ez a szövetség? Itt látjuk ezeket az özvegyeket sírni 10 évvel később. És ma is sokan vannak, akik elindulnak, sőt ez most már egy hosszú idő tulajdonképpen a rendszerváltás óta, előtte csak szorványosan, mert annak mindenféle vonzatai voltak, de a rendszerváltás után meg mióta az Európa Unió tagjai vagyunk, kifejezetten sokan próbálkoznak azzal, hogy külföldre mennek, megélhetés céljából. Több ilyen életre rálátásunk van, és itt is vannak már olyanok, akik több mint 10 éve élnek kint. Azt látjuk, hogy viszonylag jó kényelemben élnek, jó a megélhetésük, egyfajta biztonságban. Ugyanakkor mégis látható az életükön, hogy ők nem tudnak integrálódni abba a társadalomba. Annak ellenére, hogy kiválóan beszélik a nyelvet, ők csak alkalmazottai a társadalomnak, nem tagjai. Szerencsés eset, hogyha esetleg a családjuk növekszik, gyerekeik születnek, és így tovább, de akikre mi rálátunk, azok általában vagy egyedülállók, vagy pedig van ugyan társuk, de nem született gyerekük. És így telik el fölöttük az éveknek a tucatja. És látjuk, hogy most már valószínűleg még, hogyha megházasodnak, sem lesznek gyerekeik. Ahhoz kevés az a pénz, amit összegyűjtöttek, hogy akár ott egy tartós egzisztenciát létesítsenek, akár ha hazaköltöznének, ebből valami jót kezdjenek, és igazából akkor érzik jól magukat, hogyha innen oda vagy onnan ide utaznak, mert legalább az utazás közben nem kell szembenézniük ezzel a fajta értelmetlenséggel. És nagyon sokan vannak ilyenek. És nagyon sokan vannak olyanok, ahol elhagyják a férfiak a családot, és ingáznak Nyugat és Magyarország között, vagy Nyugat és Ukrajna között, beszéljük akárhogy. És közben ezek a családok felszívódnak, mert a valódi összetartó erő az, hogy a család egyben van, az nincs meg. Láttuk most nemrég Kárpátalján, tulajdonképpen, mikor belépsz a faluba, az az érzésed, hogy egy nagyon gazdag alföldi faluba lépsz be. Csak férfiak nincsenek sehol sem. Igen, mert az emberek most a háború elől menekültek el, hogy ne sorozzák be őket, és ne vigyék el katonának. Korábban pedig elmentek már ácsként, kőművesként, vasbeton szerelőként, villanyszerelőként, és nyugaton építik a szebbnél szebb épületeket, és gazdagítják azt a társadalmat. Ami pénzt hazahoznak, azt pedig itt van csodálatos házakba fektetik be. Olyan paloták vannak teljes kényelemmel, hogy csak nézzünk. Úgyhogy az a tapasztalatunk, hogy eltelik fölöttünk az idő. Itt csak 10 évről van szó, de van, akik még hosszabb időt töltenek ebben, és ahogy öregeskedünk, egyre kevésebb az esélyük az ilyeneknek, hogy olyan életet éljenek, ami igaz abból a szempontból, ahogy tegnap megállapítottuk Izsákról, hogy betelve az élettel halhatott meg, úgyhogy mind a két fia békességben volt, és láthatta az unokáit, meg a dédunokáit. Azonban a hírek járnak. Akkoriban is jártak, és Betlehemből azt jelentik, hogy van kenyér. Megint fölmerül bennem a kérdés, hogy és előtte nem szóltak, hogy már van kenyér. Azért 10 évig nem tart egy szárasság. Tehát nagy valószínűséggel ott is 1-2 évig eltartott, 3-4 évig a hatása, de azért utána helyreállnak a dolgok. És hogyha az ember fölteszi a kérdést, hogy és voltak olyanok, akik nem jöttek el, nem mentek el se Moábba, se Egyiptomba, sehova, azok a mi van? Na hát majd erről szól a történet. Itt az a jelentősége, hogy ezek a hírek Naomiban elindítanak valamit. Mégpedig azt az iniciatívát, hogy neki haza kell mennie. És ezt meg is fogalmazza. És nagyon érdekes, ahogyan itt a bejelentése, hát egyfajta reakcióját láthatjuk. Különösen úgy, hogy a hazai megítélés szerint azért az anyósokkal való viszony, hát Magyarországon is ritka, hogy jó legyen. Ha csak arra az egyszerű viccre gondoltok, hogy milyen a jó anyós, borhanyós. Úgyhogy mi lehetett az, ami ezt a két lányt arra indította, hogy csatlakozzon az anyósához. Ezt mérlegelhetjük, de igazából azért a történet itt szűken méri az információt erről, de talán érthetőbb lesz a helyzet, hogyha megpróbáljuk úgy megközelíteni, hogy Naomi korábban, amíg nem özvegyült meg, amíg a fiai nem haltak meg, addig egyfajta függőségben volt azoktól a férfiaktól, akikhez az életét kötötte. Ugyanis azt már tegnap elmondtam, az ókori családban a férfi volt a meghatározó. Tehát, hogyha ő gondolta is volna, hogy otthon már van kenyér és elindulunk, ezt ő egyedül nem tehette meg. Ezt a férje vagy a fiúknak kellett volna eldönteni, de hát őnekik más volt a céljuk, más volt az elképzelésük. Itt azonban már rászáll a döntésnek a joga, mint a legidősebb nőszemélyé, és el is indulnak ezen az úton együtt. Nagyon érdekes, hogy nem kellett őket, mármint a menyeit bátorítani. Látjuk őket, ahogy ballagnak az úton, hogy az ember elgondolja, hogy ilyen dög melegbe, mint ami most kint is kezdődik, vagy még melegebbe, mindenféle málhás állat nélkül több száz kilométert fognak megtenni. És mit tud valaki a kezébe, vagy a hátán magával vinni? Ott hagyják a kis házukat, ott hagyja mindent, talán egy kis pénz zörög a tarsójukba, és együtt megy a 3 özvegyasszony. És az embernek ugye megint belesajdul a szíve, hogy nyomorult látvány lehet 3 özvegyasszonyt látni, akiket már a ruházatuk is megkülönböztet a férjes asszonyoktól. És hát meg kell mondani, hogy azért Naomi nagyon talpra esett, és látja a realitásokat, és egyszer csak megállnak, és akkor elmondja nekik a gondolatait. És nagyon összeszedetten és nagyon világosan tárja fel, hogy mik a lehetőségek, és mi a valóság. Hogy lányok, legyetek eszeteknél, most még megvan a lehetőségetek, tök fölösleges, több száz kilométert eljönnötök velem, én már nem tudok nektek gyerekeket szülni. És nagyon talpra esetten mondja ezt, és akkor kiderül, hogy az egyiküknél célt ér, el is gondolkodik ezen a dolgon, és el is indul visszafelé. És ugyanakkor pedig Ruthnak úgy tűnik, hogy nem használt ez a mondat, sőt, valami olyasmit indított el benne, ami egészen egyedülálló. Mégpedig abból a szempontból, hogy miután itt most esténként a házassági esküt tanulmányozzuk, visszaköszönnek érzések, gondolatok, mondatok Ruthnak a szavaiból. Anélkül, hogy ő bírta volna a héber nyelvet azon a szinten, anélkül, hogy ő ismerte volna azt az Istent azon a szinten, mi indíthatta erre? És erre én nem tudok mást mondani, hogy bizonyára minden emberben ott van ez a fajta vágyakozás Isten után, és nagyon valószínű, hogy az anyósa elé élt egy olyan asszonynak a szerepét, szerepkörét, aki az Isten embere volt ebből a szempontból, és visszatükröződött rajta az Isten szeretete, gondolatai és tisztasága. De ne menjünk messze ezzel. Mégis ebben az a nagyszerű, hogy nem maradtak helyben. És hogyha belegondolunk, a tékozló fiú története is attól nagy változás, hogy amikor felismeri azt, hogy neki menni kell, akkor föl kell, és elindul. Mindig az első lépés a legnehezebb, és tenni egyik lábunkat a másik után, és tudjuk, hogy ott is a fiúnak a hazaérkezése, az már onnantól kezdve egészen más létet biztosított, hiszen amikor megérkezett az apjának a látókörébe, akkor már az apja ment eléje, és onnantól kezdve egy új élet kezdődik. És azt hiszem, hogy számunkra is, akik esetleg most tévutakon, vagy olyan utakon járunk, amelyekben az volt a meggyőződésünk, hogy igen, a családunkról való gondoskodás, a megélhetésünk, a jólétünk függ ezen a dolgon, és látod, hogy ez egy zsákutca, akkor legyen meg ez a bátorságot, hogy Istenhez odafordulj, hogy nem kéne nekem hazamennem, nem kellene nekem visszatérnem, nem kellene nekem a te társaságodat keresni, Istenem. És olyan jó az, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy ennek a lehetősége, ennek a visszatérésnek a lehetősége meglegyen. Kihirdette mindannyiunk számára. Gyertek vissza! Az atyai háznál bőven van hely mindenkinek. Egy feltétel van. Fogadjad el ezt a megváltást, amit én hoztam. És látjuk azt, hogy Orpa, aki nem ment tovább velük az úton, őróla nem hallottunk semmit. Csak egyfajta reménység van bennünk, hogy valóban megtalálta otthon a férjének a házában, esetleg egy másik emberrel egy új házasságban a helyét, de róla nem hallunk többet, és ez egy olyan visszatükrözés, ami azt jelenti, hogy az ő szerepe ebben véget ér. Ugyanakkor láthatjuk, hogy a két asszonya, hogy megy tovább, és Naomi elfogadja ezt a fajta bizonyságtételt, ezt a fajta kitartást és ellentmondást Ruthtól, megérkeznek előbb-utóbb el, hogy azért az út, és ott vannak Betlehemben, és ahogy látjuk, ott is működik a híradó, azt gondolom, hogy mi is átéljük ezt, akár hogyha a gyülekezeti hírekre gondolunk, de gyerekkoromban volt olyan, hogy nagyanyámhoz nyáranta elmentem, még be se tettem a lábamat a nagyanyám házába, már biztos, hogy mindenki tudta a faluba, nagy bajcson, hogy itt van a pesti gyerek. A pesti gyerekre vigyázni kellett, mert ő megközelítette ellenkező irányból is a tehenet, mint ahol kellett volna, meg időnként bement úgy a sertéssorba, meg egyéb helyekre, hogy nem kellett volna, úgyhogy az egy különleges szerep volt. De ez a fajta információ áramlás, úgyhogy mi egy ilyen információs forradalomban élünk, ez úgy tűnik, hogy hát, ez bizonyára csak kellemetlenségeket okozhat. De meglátjuk, hogy ez azért nem teljesen így működött. Nagyon is fontos az, hogy feltűnik az embereknek, hogy megjelent ott Naomi, plusz még valaki, akit sose láttunk. És az az embereket foglalkoztatja. Azt mondja az ige, hogy az egész város megmozdult miatt. El tudom képzelni, hogy nincsen arra semmi dolgom, de azért arra megyek, és megnézem, hogy hogy néz ki? Mennyit öregedett? Milyen ruhája van? És miért nincsenek itt a fiai? És miért nincs itt a férje? A kíváncsiságunk az óriási. És sokszor nem tudunk gazdálkodni az infókkal, meg sokszor kiegészítjük őket, és akkor mindenféle hülyeség kerül, ami önmagával is ellentmondásba kerülhet. De az embernek ilyen a természete. Szóval elindult a hírfolyam, és Naomi pedig fölveszi a kapcsolatot ezekkel az emberekkel. És megvallja nekik, hogy őt Isten nagyon megkeserítette, mert elveszítette a fiait, elveszítette a férjét. Az ő neve, ami egyébként boldogságot jelent, ezért mondja azt, hogy inkább keserűségnek hívjatok engem, ne boldogságnak, mert ez most nem stimmel velem. Az nagyon kifejező ez a beszéd, amit ő itt mondott. Menjünk tovább ebben a történetben, és ahogy láthatjuk, és az előbb mondtam, hogy a mai világban azért van egyfajta gondoskodás arról, hogyha valaki megözvegyül, vagy árva lesz, vagy egyéb, akkor mégse kerüljön a halál szélére. Na most Isten törvénye volt az, amelyik gondoskodott az özvegyekről és az árvákról. Például ez, ami itt a későbbiekben előjön, a mezgérelésnek a törvénye, ez biztosította azt, hogy ami a szüret közben, vagy a kaszálás közben lehullik, de nem sikerült összeszedni, vagy kimarad a dolgokból, azt a jövevények összeszedhetik. És ez alapján ez a mindenkori jövevényeknek a jövedelme volt, amiből, mivel nem rendelkeztek földdel, hát részesülhettek, és ebből a mindennapi kenyerüket fedezhették. A másik ilyen törvény az pedig a sógorházasságnak a törvénye, ami szintén ebben a történetben egy kulcsponti törvényszerűség, aminek az volt a lényege, hogyha valaki úgy özvegyül meg, hogy nem született gyermeke, akkor a következő testvére, vagy unokatestvére, vagy hozzá közel álló férfi családtagja a feleségét sógorházasságban feleségül kellett, hogy vegye, és ilyen módon biztosíthatta, hogy az a gyermek, aki már attól a másik férfitől születik, az az apjának a nevét viselje. Miért volt ez fontos? Mert a földeket az apák neve után örökölték. És minden vagyon is eszerint volt. Tehát kellett egy férfi örökös, aki tovább vitte egyrészt az apja nevét, másrészt pedig ez egy vagyoni lehetőség is volt, ami a megélhetését biztosította a családnak. Nos, hát azt látjuk, hogy Betlehemben azért valamilyen módon sikerül nekik fészket rakniuk. Két gyakorlatias asszony, és ilyeneket én is látok itt közöttünk, akik körülbelül 5 percig tudnak megülni egy helyben, most is csak az irántam való tisztelet fogja őket vissza, mert egyébként folyamatosan tennének valamit. Csinosítanának, megmondanának, elővennék, fölhívnák, üzenetet küldenének, és így tovább, és még ennél sokkal bonyolultabb dolgokat is végeznek. Nos, hát itt is Ruth és Naomi azt gondolom, hogy sokáig nem üldögélhetett, valószínűleg ezt a házat csinosították, de hát Ruthnak eszébe jut, hogy hát, ha most aratás ideje van, akkor ez se véletlen. Hát úgy tudom, hogy akkor most, hogyha elmennék valahova és elkezdenék szedegetni a mezőn, akkor az oké-e? És akkor Naomi is bátorítja erre. És hadd mutassam meg nektek, hogy van ebben a történetben egy olyan, ami az Isten igéjében azt gondolom, hogy felkiáltó szó, vagy felkiáltó mondat. Felkiáltó jel rengeteg van a Bibliában. Amikor az Isten igéje azt mondja, hogy történetesen, akkor ott mindig kapcsoljatok, hogy na itt van az, amikor valahol a mennyei meg a földi egyszer csak találkozik. Amikor a Kairos meg a Kronosz találkozik. A mi időségünk az ugye a születésünktől a halálig tart, az egy egyenes irányú, egyenletes mozgással, vagy gyorsuló mozgással haladó vonal, és amikor az Isten dolga belép, a Kairos, amikor egy pillanat van, amiben megváltozik ez az egész, most itt is történetesen a Boáz mezejére téve. Higgyük el, hogy az életünkben, hogyha mi az Istenre bízzuk az életünket, akkor az nem véletleneknek a sorozata, hanem ilyen történetesen dolgoknak a sorozata. Lehet, hogy úgy tűnik, mint ahogy a János bizonyság tételéből is hallottátok, hogy vannak olyan idők, amikor favágás az egész élet. Egy zeneművész számára ilyen a gyakorlás. Látszólag úgy tűnik, hogy napokig nem történik semmi. Az orvos számára a tanulás, amikor mert tanultál valamit az egyetemen, akkor kitalál valaki mást, akkor azt is megtanulod, akkor kiderül róla, hogy az nem válik be, akkor újabb, amikor favágás az élet. De amikor az Isten belelép ebbe a dologba, akkor onnantól kezdve valami új kezdődik. És akkor észreveszed, hogy hoppá, itt most perspektívák nyílnak. Na most ez a fiatal asszony is, ahogy ide megérkezik, és elkezd dolgozni, nem marad sokáig titokban, hogy hát kicsoda ő, és megérkezik a valódi tulajdonos. És nagyon fontos, hogy ezt a pillanatot mi is megragadjuk. Nekem nagyon feltűnő, különösen mivel egy olyan korban élünk, ahol az angolos távozásnak egy új kultúrkörbeli változása jött létre, ugye tudjuk, hogy az angolok nem köszönnek távozás előtt, a magyarok, illetve a mai kultúrkör pedig már érkezéskor sem köszön. Tehát ez egy továbbfejlesztett változat. És akkor ehhez képest megérkezik Boáz, és hogyan köszön? Áldással. És ez engem rendkívül melbevágott. És hogyan válaszolnak rá? Áldással válaszolnak rá. Milyen jó, hogy mi a református közegben áldás békességgel köszönünk, de szerintem mi nem vagyunk tudatában annak, hogy ennek mekkora jelentősége van a személyes életünkre. Mi van benne ebben az áldásmondásban? Gondoljatok bele, lehet, hogy még mindegyiküknek ott van a gondolatában, hogy néhány éve hiába jöttünk volna ki, nem tudtunk volna aratni semmit. Most pedig itt van az áldás, van mit aratnunk. Vannak emberek, akik learatják, és nem más aratja le helyettünk, mert nem tört be egy idegen ország hadserege, és nem vitte el. És folytathatnánk. Az, hogy van mit tennünk, van hol laknunk, hogy föl tudjuk kapcsolni a lámpát, és még légkondira is telik, azért ezek nem olyan dolgok, amik mellett elmehetünk. Az Isten áldása jelen van, és megadjuk-e neki azt a tiszteletet, azt a dicsőséget, ami őt megilleti. És nagyon jó, hogy ebből már is valami visszatükröződik ennek a férfinek az egész dologhoz való hozzáállásából. A másik pedig, hogy ő mint vezető megadja a tiszteletet azoknak, akik fáradoznak itt ezekben a dolgokban. 35 fokban aratni, aratócsépőgép nélkül, óriási területeken, nem tudom, próbált már valaki közületek kaszát a kezébe? Tegye fel a kezét, férfiak. Jó, nagyon örülök, akkor azért van elképzelésetek, hogy az mi. De amikor ezt 2 vagy 3 hétig folyamatosan csinálják látástól Mikulásig, azért az nem piskóta. Meg amit az asszonyok végeznek. Ugye itt is azt mondja, nagyon érdekes, hogy megérkezik Boáz, elhangzik ez az áldás kívánás kölcsönösen, és mindjárt a tárgyra tért. Mondja, ki ez az asszony? És akkor mindjárt megvan a válasz, hogy ez az az asszony, aki itt Naomival jött Moab földjéről. És van hozzá egy kis komment is. És ez nagyon lényeges. Az aratást vezetőnek a szájából hangzik el, hogy és ő kérte, hogy hadd szedegessen itt, és reggel óta meg se állt, és nagyon szorgalmasan csinálja. Hogy ez feltűnik, hogy milyen kitartással és szorgalmasan csinálja, és tud róla jót mondani. Holott, amit Ruth fölszed, az tulajdonképpen az ő munkájuknak a kritikája. Ami azt jelenti, hogy ennyi mindent hagytatok el, mert Ruth ennyit talál. Úgyhogy ez egy érdekes összefüggés, erre érdemes odafigyelnünk ilyen apróságokban. Úgyhogy becsüljük meg azt, hogyha ilyen hírek elhangzanak, illetve ebben benne van egy kicsit az, hogy tudjunk jót mondani. Van egy kollégám, egy idősebb kollégám, akinek amikor először találkoztam vele, és barátian üdvözölt, akkor megkérdezte, hogy Lajoskám, van-e valami jó híred? Ezt zavarba jöttem, viszont rájöttem, hogy ez tulajdonképpen részemről is egy felkészülést igényel, hogyha várható, hogy a hét bizonyos napjain találkozom benne, akkor mit fogok neki mondani jó hírt? És akkor vagy az aznapi igéből, vagy ami nagyon fontos dolog történt az életemben, vagy olyan, ami érdeklődésére számot tarthat, akkor ezt elmondtam. Nem tudom, én a legkisebb unokám fölállt, és most már araszol az asztal mellett, meg ehhez hasonlók, és akkor utána ebből már egy beszélgetés volt. De hogy legyünk készek arra, hogy jót mondjunk, hogy jó hírt mondjunk. Egyébként ennek még van következménye, majd ezt még fogom nektek itt elemezni ebben. Azzal, hogy Boáz áldással köszönti a munkásokat, ezzel az irántuk való megbecsülése is ott van. És itt azért nekünk is föl kell tennünk, hogy és nekünk van-e becsülete mások munkájának. Azok, akik most például ennek a telepnek a tisztaságán, az ebédünkön, a rendjén munkálkodnak. Tudunk-e rájuk úgy tekinteni, mint akik tulajdonképpen értünk, dolgoznak. Hálásak vagyunk ezért Istennek. És engem sokszor megdöbbent az, hogy mennyire nem vagyunk megbecsüléssel a mások munkája iránt, sem a munkahelyünkön, sem a világban, amikor a szemetet elhajítják, amikor valaki a zsuzsonnáját ott hagyja a vasúti kocsiban, ahonnan föláll, és ehhez hasonló. És nagyon jó az, hogy ennek az embernek a hozzáállásából látszik ez a fajta megbecsülés. És azt gondolom, hogy egészen másként végzed a monoton, nagyon nehéz munkádat is, hogyha ez a fajta megbecsülés időről időre elhangzik. Ezért fontos az, hogy egy főnök megjelenjen ott, ahol a beosztottjai dolgoznak, és tudjon nekik olyat mondani, ami előremutató, ami bátorító. Itt is tulajdonképpen egy kicsit ez tükröződik vissza. Amikor ez a mondat elhangzik, hogy itt van Ruth, az a moábi fiatalasszony, ez viszont elindít benne megint egy olyan dolgot, ami abszolút nem természetes. Ugyanis a saját védelmébe veszi ezt az asszony. Lehet, hogy már hallott róla, és valahol a gondolataiban ott is van, hogy lehet, hogy ezzel az asszonnyal kapcsolatban nekem lesz valami feladatom, mint olyan, aki a családhoz tartozik, mint olyan, aki tehetős. De itt egyelőre ennyi fogalmazódik meg, hogy inti a munkásait, hogy nehogy elzavarják, és nehogy olyan szavakkal illessék, amitől elriad. És ez már azt gondolom, hogy önmagában is egy óriási dolog, ez valamit visszatükröz az ő emberi tartásából és a mások iránti megbecsüléséből, és ez a fajta attitűd, azt gondolom, ez a fajta emberség, ez nagyon hiányzik a mai világban. Aztán, ahogy a munka előre halad, személyesen is megszólítja Ruthot. És ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy egy olyan világban, ahol a férfiak nem álltak szóba idegen asszonyokkal. Itt a munka kapcsán neki mégis úgy ítélte meg, hogy neki van mondani valója. Sőt, túl is megy ezen, tehát túl lép azokon a szabályokon, amik erre vonatkoznak, és leülteti az asztalhoz. Abból az ételből kínálja meg az asszonyt, amit egyébként az aratóknak hoztak a városból. A törtölt gabona az nem ott termett a földön, hanem valahol azt valakinek el kellett készítenie, ő magával hozta, ebből volt erejük dolgozni, és ergo egyenlővé tette a munkásokkal ezt az asszonyt. Azért ez egy óriási változás. Asztalközösséget vállal vele. Kivel vállalunk mi asztalközösséget? Jó, hogy ilyen hosszú asztalok vannak ebben az ebédlőben, de lehetőleg mindenki keresse meg a másiknak a társaságát. Nekem nagy élmény most, hogy végre szinte minden étkezésnél tudunk valakivel együtt leülni és beszélgetni. Ti is használjátok ki ezt, mert otthon ezt ritkán tudunk ezzel élni. Úgyhogy ebben a fajta védelemben részesül Ruth, és én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő helyzet, és nem is véletlen, hogy utána, amikor hazakerül, akkor Naomi megállapítja, hogy hát azért ez több, mint amire számítani lehetett. Hát egy ekkora adaggal jöttél haza, hát hol voltál te? Akkor még előveszi a kis motyókáját, amiben ott van a pörkölt gabona, amit utána odaad az anyósának, aki lehet, hogy éhezik, mert otthon nem terem még semmi, mert most értek haza. És ebből meg Ruthnak egy olyan tulajdonsága derül ki, hogy milyen önzetlen. Lehet, hogy még meg tudta volna enni. De ő úgy döntött, hogy ezt inkább elteszi, és oda viszi az azt anyósának. Nekem mindig nagyon melengető, hogy Márti is eltesz a hűtőbe mindenféléket, és utána fölkínálja a gyerekeknek, akik utána nagy örömmel viszik el, és utána abból falatoznak, egy kicsit az otthoni konyhát élvezik. Én azt gondolom, hogy minden asszonynak egy kicsit sajátja ez a fajta gondoskodás, és ezt jó ebből is fölismerni. Egyszer azonban minden munka elvégeztetik, és itt ebben az aratással is így van, előbb-utóbb minden kalászt sikerül begyűjteni, és jobb helyeken az ilyen időszak az egy ünnepben végződik, az aratási ünnep. Utána egy nagyon viszonylag hosszú, száraz időszak következik. Náluk ez olyan május vége, június eleje időszakra tevődik. És ezeken az ünnepeken azért már felszabadultabb egyfajta ilyen hála ünnep lehetett. Kicsit olyan, mint nálunk télen a disznóölés, hogy egész nyáron hizlalják a disznót, és akkor karácsony előtt levágják, és akkor az egész karácsonyi időszakban van miből enni. Úgyhogy Ruth, hogy kerül ehhez a témához? Elmondja Naomi, hogy itt most valami változás van, és az öregasszonynak is közben járta az esze, és ő tudja a helyi dolgokat. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy új meg egy régi generáció között meglegyen az az info kapcsolat, hogy az ifjúság számára még járatlan területen legyenek meg azok az információk ahhoz, hogy ők el tudjanak navigálni, és mindenki célba érjen. Ha belegondoltok, itt Ruth az, aki jön egy egészen más népcsoportból, lehet, hogy a nyelvet is csak alig-alig beszéli, de azért az elég ahhoz, hogy Boázzal kommunikáljon, és azért a lényeget meg tudják beszélni. De hogyha Ruth egyedül jött volna, elveszett volna ebben az egészben. Nem tudja, hogy ott lehet mezgérelni, nem tudja azt, hogy neki joga van tulajdonképpen erre. Egy csomó mindenben tájékozatlan, nem tudott volna semmit sem tenni. Viszont van olyan jó a kapcsolat közöttük, hogy Ruth mindig megkapja azt az infót az anyósától, ami a pillanatnyi feladathoz kell. És ez bátorításban, konkrét infókban lejön. És most egy olyan dolog következik, ami nagyon bizarnak tűnik a mi esetünkben, de valószínű, hogy ennek ott volt egyfajta gyakorlata ennek. Ez a kifejezés, hogy a te takaródat terjeszt ki rám, ez valószínűleg egy ilyen ősi valami lehetett, ami alatt mindenki ugyanazt értette. Mint ahogy vannak magyar szóviccek, amiket csak a magyarok értenek. Most nem tudok ilyet hirtelen mondani, de tudjuk, hogy miről van szó. És tudjátok, mi ebben a jó? Hogy Ruth mindenben igyekszik érvényt szerezni a saját életében és döntéseiben annak, amit az anyósa mond. Nem úgy van, mint az egyszeri asszony, aki megkérdezte az anyósától, hogy hogyan kell főzni a nem tudom én mit, vagy a melyik sütemény. Megkapja a receptet, elmondja neki részletesen, hogy hány percig, hány fokon, hogyan, mi. Majd hazamegy, és azt mondja, hogy ez hülyeség, ennyit nem fog beletenni. Ez is hülyeség, ezt kihagyom. És utána csodálkozik, hogy se az illata nem olyan, sem nem olyan magas, sem nem olyan ízletes. Szóval ezt valahol meg kell tanulni, hogy ezekkel az infókkal, ezekkel úgy tudjunk bánni, hogy ebből az élet valóságában használható dolgok legyenek. Mert ezek léteznek, ott vannak bennünk. És legyen meg a lehetőség arra, hogy az információs kapcsolat is meglegyen a fiatalabb, meg az öregebb generáció között. És nem kell kiröhögni őket azon, hogy bizonytalankodnak, hogy melyik izét kell megnyomni az egérrel ahhoz, hogy az legyen, amit szeretne. Mert ő nem ebben nőtt bele. Én már látom magam előtt, meg is osztottam egy ilyen viccet, hogy nagyon fontos, hogy a fiainkkal jó kapcsolatot ápoljunk, mert sokszor nélkülözhetetlenek abban, hogy a számítógépünk lehetetlen dolgait megoldják. És hát én is értem már ilyet át a saját fiammal kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy a hétköznapi életnek is lehetnek ilyen velejárói. És Ruth nem csak abban volt hűséges, hogy ragaszkodott az anyósához, hanem amit mondott, annak hitele volt számára, és engedelmeskedett neki mindenben. Nem csak annak, aminek értelmét látta. Nem csak annak, ami kényelmes volt, vagy amivel lehetett volna esetleg hivalkodni. És figyeljük meg, hogy bejönnek azok a dolgok, amiket mond. És a mai romantikus lelkünk azt várná, hogy szérű, sötét, mindenki jól érzi magát, összejönnek a fiatalok, hosszú csók, szerelem, nagy átéléssel, szex, egyébként, mit tudom én, nem. Boáz jól érzi magát, lefekszik a garmada szélén, hótfáradt. Mögötte van 3 heti munka, meg ez a szelelés, amit itt csinálnak, amikor megtisztítják a kicsépelt gabonát a fejvától, az esti szél, de földobálták egy lapáttal, gondoljátok el több tonnányi gabonát így földobálni, és megszabadulni így ezektől a szemetektől, ott fáradtan elalszik ott.
Jól lakottam.
Tessék?
Mondom, hogy jól lakottam.
Igen. Ez lényeges. Különösen annak, aki, mint minden férfi, akinek a joga nagyon fontos. De ez most egy másik kérdés. És nem ez történik. És hányszor vannak úgy szegény asszonyok, hogy hazajön az ember, bámulja a tévét, vagy elolvassa az újságot, utána hótfáradtan be az ágyba, se fürdés, se semmi, és egy szó el nem hangzik az asszonnyal kapcsolatban. És ott vannak a csalódott asszonyok. És az embernek az az érzése, hogy szegény Ruth is, most itt ki van csinosítva, le van ápolva, minden még egy kicsit szemrevaló is, és nem történik semmi. Tehát nem így szólt a tanács. Azt mondta, hogy ha lefeküdt, és elaludt, akkor menj oda. És ezt csinál. És ő ezt szerint jár el. És mi ennek a gyümölcse? Hogy akkor, amikor már nincsenek szemtanúk, amikor már nem hemzsegnek a gyerekek, amikor már nem szólít meg akárki, akkor végre ez a két ember őszintén tud egymással szólni két szót. Meggyőződésem, hogy a házasságainknak az egyik legnagyobb fenéje az, hogy nincs intimitás a házasságunkban. Nincs az, hogy mi a gyerekeinktől, a szomszédtól, a munkánktól, az okvetetlenkedőktől, sokszor a szüleink, a tehetetlen szüleinktől önálló kis időintervallum legyen, amikor mi beszélünk, amikor mi egymásra tudunk figyelni. És itt is ezt lehet érezni, hogy ez a fajta intimitás eddig nem lehetett meg. És amint létrejön közöttük az élő kommunikáció, úgyhogy nincs tanúja, mind a ketten értik egymást. És mind a kettő hitből beszél. És tudják, hogy mi van. És nem az a kérdés, hogy most van vonzalom, vagy nincsen. Hanem a lényegről tudnak beszélni. És ez nagyon, nagyon lenyűgöző számomra, hogy Ruthnak a mondatai után Boáz ezt ki is fejezi. Hogy nekem most nagyon-nagyon jót dobtál azzal, hogy te nem mentél mások után, nem kuntorogtál se gazdag után, se szegény után. Pedig azért, ha belegondoltok, Boáz már egy ilyen magamfajta, kicsit megereszkedett, többet, kevesebb fajú ember lehetett, lehet, hogy néhány foga is hiányzott, és így tovább. Tehát már nem vagyunk annyira vonzóak a lányok számára, meg nem vagyunk annyira daliák. És hát azért Ruthról is el lehet mondani, hogy hát ő se volt még már érintetlen, már egy házasságon túl volt. azért az évek egy-két ráncot odaakasztottak neki a szeme alá, és de azért az ember mégis átérzi, hogy ezekben az emberekben több van. Hogy ő bennük valódi érzelmek vannak, és valódi vonzódás. És ezt tudjuk, mert amikor Boáznak feltűnik Ruth, amikor az aratók után megy, akkor ebben a fajta gondoskodásban már ott van szerintem valami, amikor egy férfi tudja, hogy ő most több kettőnél ezzel a nővel kapcsolatban. És neki nagyon imponáló. És miket fogalmaz meg róla? Ez már amikor Ruth leborul előtte, és kifejezi a háláját, hogy őt ilyen nagy kegyben részesíti, akkor megfogalmazódik Boáz szájából, hogy nem csak a rossz hírek jöttek, hanem a jók is. És figyeljetek, azt mondták el, hogy te milyen voltál a férjedhez, meg milyen voltál az anyósodhoz. És az anyósod arról beszélt, hogy és csupa jó dolgokat sorol fel. Hogy igen, ennek a Boáznak fontos volt mindaz az info, ami Ruthról elhangzott. És ennek az alapján is épült benne egyfajta érzelmi kapocs. És tudunk-e így jó dolgokat mondani másokról? Ahogyan Naomi is jó dolgokat mondott a mennyéről, olyanok, amelyek vonzóak, amelyek előremutatóak. És amik igazak, nem hazugságokat mondott. Nem egy látszatot szeretett volna elérni, hogy milyen nagyszerű menyem van. De ami igaz volt, azt elmondta róla. És elfedezte azt, ami esetleg kevésbé. Mindannyiunknak vannak ilyen hibái. Működik-e ilyen módon bennünk az információ szelekció? És akkor, amikor ők egymással beszélgetnek, akkor erről már hirtelen tudnak beszélni. És Boáz is azonnal előáll a farbával, hogy én már döntöttem melletted. De még van egy másik rokon. És itt nem kezd el suskusolni. Nem mondja azt, hogy hát igen, majd, hogyha úgy adódnak a dolgok, majd akkor lehet. Vagy hogy hát majd beszéljünk róla. Nem. Itt azonnal a kockát az élére állítja, és azt mondja, hogy igen, ez lesz, de ehhez még kell valami, és azt nekem holnap meg kell csinálnom. És el is megy másnap reggel, oda megy a kapuba, és behúzza a csőbe a legközelebbi rokont, aki aztán nagy sóhajtozások közepette lemond a felajánlott vagyonról, mert hát, hogyha ő Ruthot feleségül veszi, akkor lehet, hogy a saját fiait rövidíti meg, mert hogyha ez lesz az elsőszülött gyerek, akkor neki is két részt kell a saját vagyonából, meg az örökölt vagyonból is adni. Úgyhogy így már érthető, hogy miért ózkodik, de Boáz látta azt, hogy neki itt dolga van. És a másik pedig, hogy nem engedi előtt jegyajándék nélkül. Azt mondja, hogy tartsd ide a kendődet, és kimér neki 60 mérték árát. Tudjátok, mennyi ez 45 kiló. Azért nem semmi csaj volt ez, fölvette a vállára 45 kilós kendőt, és utána hazaballagott vele még hajnalba, úgyhogy még nem lehetett fölismerni, hogy ki kicsoda. És testvérek, az Isten ígéretei azok megbánhatatlanok. Ez az asszony ezzel a házassággal Dávidnak és Jézusnak az ősei, ős anyái sorába került be. És nem volt semmi más, csak ragaszkodás. Ragaszkodás az élő Istenhez. És hiszem azt, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, hogyha erre ráállunk, hogy mi az élő Istenhez ragaszkodunk, és ezt elfogadjuk, és Jézus Krisztusban újjászületünk, és őt követjük, akkor a mi életünket is ugyanígy meg akarja áldani. És nem egy kicsi gyerekkel, nem egy kicsi unokával, hanem gazdagon. Úgy, ahogy ebből a családból utána Obed megszületik, Dávidnak már 7 testvére van, fiú testvére, és így tovább, tudjuk a fölmenői. Az évszázadokon keresztül meghatározó volt a királyság szempontjából, az ország szempontjából, akik utána születtek. De azért gondolkodjatok el rajta, hogy ennek a Boáznak az istenfélelme minden területen előjött. Istenfélő volt a törvények betartása tekintetében. Nem maszekba intézte el, hogy akkor hogy legyen ez a vagyon dolog, meg a feleségszerzés. Tisztességesen beszélt a munkásaival, megadta valószínűleg azoknak is a bérüket, nem várt vele az aratás végéig. Tisztességesen beszélt ezzel az asszonnyal, aki egyébként semmivel nem tartozott volna iránta, és felvállalta azt, amire Isten indította. Ilyen istenfélő férfiakra volna szüksége Istennek, és ilyen istenfélő asszonyokra, akiknek a teljes szívük az élő Istennek, akik beállnak ebbe a sorba, akik átadják az életüket, akik megszülik azokat a gyerekeket, akik fölnevelik ezeket a gyerekeket, akik az istenfélő férfiak háta mögött ott vannak, és bátorítják őket. Imádkozz! Köszönjük neked, Istenünk, hogy elénk hoztad Ruthnak a történetét, aki hozzád ragaszkodott, és te ilyen gazdag élettel ajándékoztad meg. De mi olyan sokszor szeretnénk elkerülni a visszatérésnek az útját, a hosszú vándorlást, a meleget, a hajladozást, az engedelmességet, a más, a tapasztaltabbnak a szavának, amikor saját megoldásaink volnának, és azt olyan jónak tartjuk és tételgetjük, amikor szívesebben visszaélünk a hatalmunkkal, meg az erőnkkel, amit tőled kaptunk, amikor nem becsüljük meg a javakat, amiket te adsz. Urunk, adj ebben nekünk megújulást, az, hogy mi is hozzád ragaszkodjunk, hogy Krisztus, akit adtál nekünk váltságul, az végezhesse maga munkáját a szívünkben, az életünkben, hogy ne pásztor nélkül való juhok legyünk, hanem olyan juhok, akik a te dicsőségedre vagyunk, akik szaporodnak, sokasodnak, akik áldanak téged, akik majd a mennyei seregben is ott állunk előtted, és dicsőítünk téged. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg ennek a bizonyosságával, erejével. Amen.